Apostol mondja, szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer mindenkorra a szentekre bízatott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 300. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 300. énekünk így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
A mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet a zsidókhoz írt levélből olvasok a mai vasárnapon is, annak a 12. fejezetéből az első 3 verset. Egy héttel ezelőtt befejeztük a hithőseiről való sorozatot, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végig tanulmányozva, január 1. vasárnapján kezdtük. Egyrészről új sorozatot kezdünk, másrészről pedig az előzőt folytatjuk, hiszen a zsidókhoz írt levél 12. része nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik az előző fejezethez, amelyről szó volt mindeddig. A győzedelmes hit címmel fogjuk folytatni a sorozatot, megnézzük, hogy azok a hithősök, akik Isten útján jártak, és ugyanazokban az élethelyzetekben, amelyekben mi is élünk, győztek, milyen hittel rendelkeztek. Így hallgassuk tehát az új sorozat első ige szakaszát, zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, az első 3 verset olvasom. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, megszólított már az ének is, amit énekeltünk. Megszólítja a lelkünket, mert felismerjük benne a saját életünket. Bennünket is oly sok minden te hozzád hajt. Néha a félelmek, néha a gondok, ritkán a hála, mert ilyen gyarló a mi szívünk. A bajokkal mindig kopogtatunk nálad, de a hálánkat ritkán visszük. Bocsáss meg érte. De jövünk hozzád, keresünk téged. És Urunk, annyira így van a mi életünkben, hogy ott vannak a viharok. Viharok, amelyek életünket megtépázzák, de te azért adod a viharokat, és engeded reánk bocsátani, hogy véled álljuk a vihart, ahogy énekeltük, hogy megtanuljunk a viharban veled létezni, veled járni, és a mi életünk, szívünk megerősödjön a te kegyelmedben, a te utadban, a hit ösvényén való járásban. Urunk, könyörülj azokon, akik még nem a tieid. Könyörülj azokon, akiknek a szívében még nem az élő hit dobog. És könyörülj mindannyiunkon, azokon is, akiknek a szívében ott van az új élet, ott van az igazi élő hit, a Jézussal való közösség. Add, hogy a te igéd felüdítsen, tanítson, neveljen. Ha akarod, add, hogy a te igéd fedjen és incsen. Küld a javunkra, mint mindig. És te könyörülj rajtunk, hogy a mi szívünk meg ne keményedjék, ha te szólsz. Ellenne álljunk neked, ha megérintesz. Ha életünk fonákságaira, bűneire, titkos dolgaira rámutatsz. Add, hogy a mi lelkünkben ne keménység legyen, a szívünk meg ne keményedjen. Hanem tudjuk magunkat megalázni. Tudjunk mindent neked adni. Tudjunk neked engedni. Add bízzuk rád a gyülekezet minden tagját, és külön könyörgünk a szenvedőkért, a mélységben járókért, lábadozókért és kórházban levőkért, betegekért és műtétesekért, mindazokért, Urunk, akiket most mélységben járatsz. Légy velük a mélységben. Hadd éljék át, hogy a te hűséged velük van a legnagyobb nyomorúságban is. Te légy nékik gyógyítójuk, vigasszuk, bűneikből szabadítójuk. Te légy az erőtlenekkel, te adj vigaszt a gyászoló testvéreknek. Valóban a hozzád kiáltó imáját Hallgasd meg, és válaszolj nekünk. Taníts, érints meg, gyógyíts meg, Urunk. Köszönjük, hogy megteszed, mert nagyon szeretsz. Áldott légy örökkévaló szeretetedért, váltságért, legfőképpen Jézus Krisztusért, akit adtál nekünk. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 300. dicséretünk 4. versét énekeljük most. Tehát a megkezdett énekünknek, a 300. dicséretünknek a 4. versét énekeljük, amely így kezdődik. Kegyelem vagy ígi jó, mely minden bűnt eltörül. Bizonságtételem alapigéjét hallottátok a köszöntő igében, Isten tiszteltünk legelején. Ez az ige írva található Júdás levelében, a 3. versben. Tehát Júdás levele 3. versét olvasom ismét. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Eddig az írásige. Kedves testvérek, hallottunk a hit hőseiről nagyon-nagyon sokat. Egy helyen azt mondja a Biblia, hogy amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Istennek az igéje ajándékként adatott, forrásul. De ebből a forrásból inni kell. És aki nem iszik, annak az életén meg is látszik az. Aki pedig naponként él Isten igéjével, abból iszik, jelképesen mondva, abból táplálja a lelkét, annak az élete megelevenedik, megújul, szányra kelnek, mint a saskeselyű, ahogy mondja az Ézsaiás 40-nek a vége. Isten mindannyiunkat arra hívott el, hogy a hitben szárnyaljunk. Hogy a mi életünk megtalálja az elveszettségből Jézust, az ő fiát, benne megtaláljuk életünk értelmét, bűneink bocsánatát, békességünket, üdvösségünket. Isten mindegyikünket Jézusnak szánt, Jézus számára teremtett. És ma is ez az akarata veled és velem, hogy a mi életünk, a tied is és az enyém is teljes egészében Jézusé legyen. Amikor a hit hőséről hallottunk, akkor láttunk példákat, megíratott, mert Isten így akarta, hogy lássál példákat. Mondtam nagyon sokszor az előző sorozatban, testvérek, hogy a hitnek a hősei nem voltak nálunk különbek, sem jobbak, sem erősebbek. Ugyanolyan gyarló, ugyanolyan elveszett bűnösök voltak, mint mi. De tetszett Istennek, hogy ő bennük kijelentse magát, ezeknek pedig tetszett, hogy Isten őket keresi, megszólítja, és feleltek az Isten megszólító szavára. Hadd mondjam tovább. Tetszett Istennek, hogy te benned is kijelentse magát. Tetszik az Istennek, hogy téged is megszólítson, hogy élő igével érje utol a te életedet, a szívedet, És most te jössz. Tetszen neked is, hogy felelj a téged kereső, megszólító Istennek. Hogy válaszolj neki. Hogy elmondd te is neki, hogy Uram, én is veled akarom az életemet élni. Nem nélküled, nem felületesen, nem laza kapcsolatban az Istennel, hanem szorosan. Hadd örvendezzen az Isten is a te életednek, hogy a te életed az övé, és hadd találd meg te is életed örömét abban, hogy a te életed Jézus élet. Folytatjuk egy részből ezt a sorozatot, a hit hőseinek a sorozatát. Amikor készültem, egész héten folyamatosan arra kellett rácsodálkoznom, hogy Istennek a szent lelke, aki a Biblia íróit ihlette, olyan tökéletesen tette oda a zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetét a 11. után. Hihetetlen példa, példáknak a tömege, és hogyan kezdődik a 12. rész, ami végig a hitről szól, hogy milyen a hit, mi annak a küzdelme, milyen támadásai vannak, mikben érlelődik, hogyan erősödik és hogyan tud gyengülni. Azt mondja, hogy mi pedig, akiket a bizonságtevőknek fellege vesz körül. Hát ott voltak a fellegek. A bizonságtevők fellegei, akikről szólt a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Testvérek, nagyon fontos az, hogy beszéljünk a győzelmes hitről. Nem minden hittel lehet végig menni a földi életen. Nem biztos, hogy az a hit, amely jelen pillanatban a szívedben van, alkalmas arra, hogy te győzzél, és végigjárd a te utadat. És Isten félt tégedet. Nagyon félt. Félti mindazokat közülünk, akiknek a szívében nem olyan hit van, amellyel végig lehet menni. Ezért szól az új sorozat a győzelmes hitről. Ez a sorozat gyakorlati módon fogja majd bemutatni, hogy milyen az igazi hit, amellyel győzni is lehet. Hogyan kell a hitet gyakorlatban megélni? Ne csak vasárnapi keresztjének legyünk, hogy vasárnap itt vagyunk, gyönyörűen éneklünk, imádkozunk, de ha kimegyünk a templom ajtókon kívül, akkor nem lehet észrevenni az életünkön, hogy lenne különbség a pogányok, az istentelenek élete meg a mi életünk között. Szégyen lenne ez ránk nézve. Ne legyünk csak ünnepi keresztjének, akik úgy vasárnap vagy karácsonykor meg húsvétkor eljönnek a templomba egyébként, egyáltalán nem járnak Istennel. Istennek a szíve öröme az, hogyha mi az egész életünket vele járjuk, szeretett közösségben, élő kapcsolatban. Amikor a Biblia hitről beszél, itt majd az új sorozat fejezetében, a 12. fejezetben, rengetegszer használ olyan képeket, amelyek az ókori ember előtt teljesen nyilvánvalóak voltak. Az ókori világ viadaljairól, a sportarénák eseményeiről, harcairól, hatalmas csatáiról, fel-fel villan egy-egy ógörög szó, amely hozza ezt a képet, és testvérek, hogyha ezeket az igéket még jobban megértjük, még közelebb kerülnek hozzánk az apostolnak a gondolatai, akkor fogják a mi hitünket serkenteni, megeleveníteni, és akkor fogják ezek az igék betölteni velünk is az Istennek a célját. Imádkozom azért, hogy megértsük majd ezeket a képeket, és valóban közel valóvá legyen számunkra mindaz, amiről Isten velünk akar beszélni a Biblia szavain keresztül. Minden azt szolgálja, hogy te betörzsd az életed hivatását. Mi a keresztény ember élethivatása? Jézus követése. Az új életben való járás. Megszentelődésben és bizonyságtételben. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. Mi a keresztény ember élethivatása? Követni Jézust, új életben járni, megszentelődésben és bizonyságtételben. Nagyon-nagyon súlyos szavak a mondatnak a minden, az egész mondat minden szavai nagyon-nagyon súlyosak. Lesz szó ebben a sorozatban lelki harcról. Lesz szó a sorozatban a hitnek a tekintetéről, mert a hitnek van szeme, a hitünknek van tekintete is, a tekintet pedig valamin elidőzik. Mire néz a mi hitünk? Mire kell nézzen a győzelmes hit, ha győzni akar? Lesz szó a hitért való küzdelemről, Júdás apostol azt mondja, ez nem az áruló Júdás, hanem a másik, azt tanítja nekünk, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Nem mindenkié a hit, testvérek. Nem mindenkié a hit, hanem azoké a hit, akik az Isten megszólító igéjét meghallják, arra felelnek, és bennük valami megmozdul az Isten szavára. Küzdjél ezért a hitért. Felelj az Istennek. Fülelj oda az Isten szavára. Támadjon benned is az a hit, amelyet megéri küzdeni, amelyet megéri megtartani minden harc között, amellyel végig lehet menni a földi vándorúton, és csodálatos célba lehet vele beérni. Küzdjetek a hitért. Aztán lesz szó az ellenség mesterkedéseiről. A sátán dühös és gyűlöli az élő hitet, és rettenetesen irritálja őt, hogyha egy keresztény emberben győzelmes hit él. Olyan az a sátának, mint hogyha visszaverődne minden támadása egy fantasztikus pajzsról. És mit olvasunk az Isten fegyverzetéről, Efézusi Levél 6. része? Majd szó lesz erről is a sorozatban, öltözzétek föl az Isten fegyverzetét. És leírja ott egy ókori római katona ruházatát, kicsit adoptálva az apostol. Pál leírja, hogy milyen lelki öltözetbe kell a győzelmes hívőnek felöltözni. És szó van ott a hit pajzsáról, a hit pajzs is, amely vissza tudja verni az ördögnek minden tüzes nyilát. Erről is szó lesz. És testvérek, szól ez a fejezet az Isten bennünket formáló módszereiről, az ő atyai szeretetéről, amely nem mellőzi a vesszőt, amely nem mellőzi a fenyítést, de ő végtelen szeretettel és atyai szeretettel fenyít, ha szükségünk van rá, hogy szentségében részesüljünk. Az Istennek a módszereit is kell ismerni. És amikor magunkon látjuk, tapasztaljuk, hogy Isten alkalmazza az ő módszereit, akkor a legjobb, ha az ember odafordul a mennyei atya felé, figyel rá, és imádkozik, hogy mit akarsz velem, Uram? Mit akarsz bennem kiformálni? Mitől van ennek a sorozatnak aktualitása ma? Úgy vélem, hogy erre a kérdésre itt a sorozat elején kell feleletet kapjunk, mert különben nem fogunk tökéletesen úgy figyelni erre a sorozatra, ahogy az illenék. Miért van ennek aktualitása? Miért kell beszélni a győzelmes hitről? Testvérek, azért, mert Istennek a népe csak ott létezik, ahol hit támad az élő igehirdetés nyomán. Ők az elhívottak. Ugye a Biblia kihívottaknak hívja a hívőket. Az a szó, hogy eklézsia, ami az ógörög nyelvből adoptálódott a magyar nyelvbe, és gyülekezetnek szoktuk fordítani régies írásokban, reformátori írásokban van szó, például az ajkai szent eklézsia élete, mit tudom én, 1790-ben így és így volt, hát az ajkai szent gyülekezet. Az eklézsia görög eklegó igéből származik, ez azt jelenti, hogy kihívni. Kihívott a közössége a gyülekezet. Akiket Isten igéje kihívott a bűnből, a pogánságból, az istentelen, megtéretlen életükből, a szívüket körülmetélte, egy közösségé formálta, a megtérésben adatik az Isten szent lelke a hozzátérőknek. Nem mindenkiben van szent lélek, aki a templompadokban ül, vagy papíron egyháztag. Van egy látható egyház, akik egy történelmi felekezet nyilvántartásában szerepelnek. Istennek azonban más a nyilvántartása. Van láthatatlan egyház. És az Isten nyilvántartásában csak azok szerepelnek, legyenek azok bármely keresztény felekezet tagjai, akik a Krisztus evangéliumát őszintén a szívükbe fogadták. Akik Jézushoz megtértek, átmentek az újjászületés csodáján. Vajon ő hozzájuk tartozunk-e? Nem az a kérdés, hogy te szerepelsz-e az ajkai gyülekezet nyilvántartásában. A kérdés mindig az, hogy szerepelsz-e az Isten nyilvántartásában, mint az ővéi nyilvántartásában, a láthatatlan egyház névsorában. Testvérek, ébredésre van szükség. És ezt sokszor hívő emberek úgy értik, hogy hát igen, hát a pogányok térjenek már meg. És egyre több hívő ember és egyre több lelkipásztor is mondja, hogy ébredésre van szükség, de nem csak a hitetleneknek, nem csak a megtéretlen tömegeknek, hanem a hívő embereknek is ébredésre van szükség. A sorozatban próbáljuk majd így hallgatni, hogy arról van szó, ami bennünket érint. Akkor is hallgasd úgy a sorozatot, hogyha magadat újjászületett keresztjénnek hiszed és vallod. És most nem a hitetleneknek szól az ige, hanem főleg a hívőknek. Miért? Miért van szüksége a hívőknek ébredésre, hiszen ők már egyszer felébredtek, nem? Azért, testvérek, mert Istennek a hívő népe ellangyosodott. A mai kereszténység ellaposodott. Hitvánnyá lett. Erőtlenné lett. Tűz nélkülivé lett. Várjuk az ébredést, miközben mi magunk a halálba aludtunk. Várjuk, hogy meggyújtsa a tűz a többieket, holott mi magunk nem égünk már. És nem lobog a szívünk Jézusért. Hogy tudna egy ilyen szív más szíveket meggyújtani? Testvérek, nagyon nagy baj van a mai kereszténységgel. Azt mondják, Hollandiában 18 református egyház van. Egy piciben nem értünk egyet a másikkal, akkor újat alapítunk. Aj, a másikkal már nem vállalunk közösséget. Itt tartunk ma. Itt tart a magyarság, hogy klikkesedés van. Itt tart a magyar református egyház is. Itt tartunk mi is. Nagyon sok a hívőknek a bűne. Sok a pártoskodás, a tévelygés, a testies gondolkodás és a testies életvitel. Hadd olvasok két igét. Az egyik a Jakab levele 3.16. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Amikor a hívőknek a szíve is tele van irigységgel, viszálykodással, ármánykodással, szeretetlen kritizálással a másik hívő felé, akit Isten befogadott, akkor ott mindenféle gonosz tett található. És a másik ige, Pál első levele Korintusiakhoz, harmadik része, mit mond az apostol? Én tehát, testvéreim, nem szólaltam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez. Mert még testiek vagytok, amikor pedig irigység és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e? Hát szomorú dolog, hogy a hívő néphez ezt kell írja az apostol. Testiek vagytok, nem lelkiek. Test szerint jár a hívő nép nagy többsége, és nem lélek szerint. Tele van a hívő ember a világ szeretetével, a gond lelkületével, a csüggedés lelkületével, ármánykodással, szeretetlenséggel, kritizálással azok felé, akiket Isten ugyanúgy befogadott, mint őket. Van irigység és viszály. Egyszer egy nagy gyülekezetnek egy asszonya mesélte nekem, abban a gyülekezetben van házi bibliakör, és ez az asszony elmaradt arról a házi bibliakörről, és sok évvel később mesélte nekem, hogy a tiszteletes úr megkérdezték tőlem, hogy hát miért maradtam el arról a körről. Aztán megmondtam sok év után, hogy mert annak a gyülekezetnek az egyik legkomolyabb hívő asszonya elmart engemet. Annyit bántott, de annyiszor belém mart a szavaival, hogy elmaradtam a házi bibliaóráról. Mekkora szégyen ez ránk nézve. A hívő népre nézve. És gondolom, ez nem egyedi eset. Nem csak ott és akkor történt meg abban a gyülekezetben, hanem talán mindegyikben. Egymásba marunk. Viper a méreg van az ajkunkon. A hívők szeretetlenül megkritizálják a másikat. Ha egy picit is másként gondolkodik, majd lesz a sorozatban erről, Róma 14, azt mondja, a hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Hát mi pont így csináljuk. Jól megkritizáljuk, hogy nem úgy van, nem jól látod, nem jól hiszed, és az igazsággal fejbe verjük. Testvérek, az igazsággal agyon is lehet csapni valakit. De Isten nem ezért adja a világosságot. Nem ezért adja az igazságot ismeretül neked. Hogy avval te csépeld a többieket, hanem hogy az igazság életet adjon neked is, meg másoknak is. Hogyan várjunk missziói gyümölcsöket, ha a hívők is gyümölcstelenek? Mennyire vakok, süketek és engedetlenek, szeretetlenek lettünk mi a hívők is az utolsó időben? Nem kellett volna eljutni erőteljes bizonságtételre mindegyikünknek? Nem kellett volna eljutni missziói tűzre, áldozatkészségre, időnkkel, erőnkkel, anyagi javainkkal? Nem kellett volna eljutni odaszánásra, megszentelődésre még jobban Jézus Krisztus iránt? Nem kellett volna eljutni még nagyobb testvéri szeretetre? Az úrvacsorai liturgia végén mindig mondjuk, hogy hordozzátok el egymást szeretetben. Még jobban fordítja a Károli, azt mondja, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Micsoda kifejezés. Van bennünk gyarlóság. Elszenvedni a másikat nem könnyű. Nem mondja a Biblia, hogy könnyű. Azt mondja, szenvedd el szeretetben a másikat. Jézus is elszenvedett téged. Keménységedet, gonoszságaidat, hűtlenségeidet, bűneidet, nyakasságodat elszenvedte évekig vagy évtizedekig, te is szenvedd el irgalmasan a másikat. De kevés valósult meg ebből a mi életünkben. De kevés valósult meg. Hogy várjuk mások ébredését, ha mi magunk nem ébredtünk még fel? Hogy támadna tűz, ha mi magunk nem égünk a szívünkben, Isten iránt, igazi szeretetben? Fel kell ébredni. Testvérek, aztán új látásmódra van szükségünk. Új látásmódra. Így kezdődik a zsidók 12, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ennek a sorozatnak kapcsán majd többször fogom mondani azt az ógörög kifejezést, ami van az eredeti új szövetségben. Kifejezőbb nyelv, még a csodálatos magyar nyelvünknél is, a Biblia eredeti nyelve. Az, hogy nézzünk fel, ez is egy olyan ige, amely arról beszél, hogy tudatosan választasz valamit a te tekinteted céljáról, és tudatosan elnézel a többi dologról, egy valamire függeszted a tekintetedet. Jézusra kell nézni. Tudatosan elnézni mindentől, ami csüggesztő, és új látásmódra kell jutnod. Testvérek, csak az győz, aki Jézusra néz. Ha nem Jézusra nézel, nem fogsz győzni. Kicsit kapcsolódok az elmúlt evangelizációs héthez. Volt egy nap, amikor a vendégszolgáló arról beszélt, hogy vesztesnek lenni. Ezt jelenti a kereszténység. Hát ez a szó, hogy vesztes, ugye loser, az angol jövevény szót már használják a gyermekeink. Testvérek, ha nem Jézusra nézünk, vesztesek leszünk. A szó igazi értelmében. Vesztesek. De Jézusnak az a gondolata, hogy te győztes legyél. Győztes hited legyen. Rá kell nézd. Látnod kell a keresztet, ahol megtörtént a te váltságod. A keresztet, ahol az Isten szolgált és szenvedett érted és helyetted. A keresztet, ahol minden beteljesült, ahol meg tud gyógyulni a te lelked. Látnod kell Jézus Krisztusban Isten szeretetét, megismerni az ő mértékét, és gyönyörködni Jézus győzelmében. Hogy a Mesiás ott a szenvedés iszonyú mélységében törte meg a halál erejét, a bűn hatalmát, az ördögnek a hatalmát az életed felett, és győzött érted, hogy te új életben járj, hívő szívvel élj. Kihívott a közösségébe, te magad is kihívott legyél, és a te életed Jézusé legyen. Aztán testvérek, új hozzáállás kell. Új hozzáállás kell. Sokszor nézem a gyerekeket, akiket tanítok, hogy megismeri az ember évről évre, hogy melyiknek milyen a hozzáállása. Van olyan gyermek, aki úgy áll hozzá, és néha mondják is nekem, tiszteltes bácsi, most írtunk történelemből, magyarból, ó, de hát nem érdekel engem, hogy hányas lesz. A hozzáállás, mekkora különbség van? Az egyik gyereket abszolút nem érdekli, hogy egyes lesz-e, vagy ötös, kettes lesz-e, vagy négyes, nem érdekli. Meg is mondja, mert ilyen a hozzáállása. Tiszteltes bácsi, ez engemet nem érdekel ez. Mindegy, hányas lesz. A másiknak már a négyes is fáj. Elmondja, hogy annyit tanultam erre, és nem azt kérdezte a tanár, amit elmondott, hogy erről lesz a dolgozatban. Szintén bántja az igazság érzetét, hogy valami igazságtalan történt vele, amiből ő húzza a rövidebbet. Amikor éled a keresztény életedet, egy picit hadd kapirgáljon meg bennünket ez a kérdés, hogy milyen a te hozzáállásod? És hadd olvassak egy bibliai igét az Ószövetség prófétai könyvéből, Dániel könyvéből, a 10. résznek a 12. verse mond egy nagyon különleges dolgot. Ugye Dániel mennyei látomásokat kap az utolsó időkről, őt ez összetöri, ezen gondolkodik, szinte betege lesz a kapott üzeneteknek, fekszik hetekig, imádkozik világosságért, megértésért, és jön hozzá egy angyal. Isten mennyei követet küld neki, és megmagyarázza a dolgokat. És mond valami különleges dolgot Gábriel angyal neki. Figyeljetek! Dániel 10.12-es vers. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat, Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Értitek ez az ige, mit mond nekünk? Ott van ez a próféta az Ószövetségben, és azt mondja neki is az angyal, hogy attól a pillanattól fogva, hogy te rászántad magadat a dolgok igazi megértésére, és megalázkodtál az Isten előtt, és kerested őt, attól a pillanattól fogva meghallgattad ott a te imádságod. És jön a válasz, én a te imádságodra jöttem, a mennyből jöttem, hozom a feleletet. Testvérek, attól a pillanattól fogva lesz változás a te életedben, hogy rászánod magadat az Isten követésére. Hogy odaszánod magadat a dolgok megértésére. Hogy elkezded magadat nem a mulandó dolgokra odaszánni és hajszolni a pénzt, hanem a lelki dolgok igazi megértésére. Hogyha a te szívedben tele van szomjjal, vágyjal a lelked, az Isten szava iránt, az Úr dolgai iránt, a Jézussal való élő közösség iránt, és te erre akarod odaszánni magadat a földi életedben. Ez a pont, ez az odaszánás hoz hatalmas változást a te életedben. Én úgy hiszem, testvérek, hogy közülünk is, és szerte a világon ez elmondható sokakról, azoknak lapos, sovány, langyos a hit élete, akik nem szánták oda magukat igazából az Istennek. Istennek nem egy kicsi idő kell a te idődből. Istennek nem csak egy pici áldozat kell tőled. Te kell lesz neki. Szánd oda magad. És hadd kérdezzelek meg titeket, hogy mire szántad oda magad eddig? Milyen örömökre, milyen időtöltésre? Mit tölti ki az életedet, és miköré szervezted az életedet? Mert ha megtalálod, hogy na, tényleg ez van az életem középpontjában, a munka, a pénzkeresés, a család, robotolás, akkor be kell valljad, hogy hát bizony én a köré építettem az életemet, akkor annak szántam oda az életemet. Isten azt mondja, hogy ő neki szánd oda. És a lelki dolgoknak. Mire vagy odaszánva? Végtelenül fontos kérdés. Elő fog jönni a sorozatban néhányszor. Aztán ott van a jutalom, Senki félre ne értse ezt a pontot. Nagyon érdekes dolog, amit fogok mondani. A Biblia számtalanszor kecsegtet bennünket mennyei jutalomra. Azt mondja, hogy jutalmat fogsz kapni. A hívő ember, a hűséges jutalmat kap. Pál azt mondja, hogy én futok teljes erővel Isten mennyei elhívásának a jutalmáért Krisztus Jézusban. De nehogy félreértsük Pált, mert nehogy félreértsetek a szavaimat. A keresztény ember nem ilyen haszonelvű, hogy hú, ezért jutalom van, akkor szaladunk. Ugye abba a boltba szoktunk bemenni, ahol kuponokat osztanak, ahol akció van, árleszállítás, végkiárusítás. A mennyország nem egy ilyen végkiárusítás, hogy na, ott jutalom van, akkor szaladjunk arrafele, bár jutalomra hív az ige, hogy kapsz jutalmat. És rengetegszer beszél erről az ige. Rengetegszer beszél elő Pál apostol, a zsidókhoz írt levél, amelyet Barnabás apostol írt, ő is sokszor beszél róla. Nekünk Jézus Krisztus személye a legnagyobb kincs. Nagyobb, mint a jutalom, amit majd kapunk. De a jutalomról is beszél az ige. Tétje van ennek a futásnak. Tétje van a hitednek. És olyan jutalmat kapsz, hogyha győzelmes hited van, amiről álmodni sem mertél. Mert a mi emberi eszünk fel sem tudja fogni azt az örökséget, amelyet Isten elkészített az őt szeretőknek. És azt kapod meg, ha győzelmes hittel élsz. Isten vágyva vágyik arra, hogy neked győzelmes hited legyen. És vágyva vágyik Isten az ő nagy szeretetével, hogy minden neked adhasson, hogy az a jutalom, amit elkészített, legyen kinek adni, és az te legyél. Erre vágyik az Isten. És az utolsó pont. Testvérek, itt személyes vallástételről lesz szó. Amikor a keresztény hitről beszélünk, különösen a győzelmes hitről, itt arról van szó, testvérek, hogy nem elég egy-egy lelki élmény, nem elég úgy hazamenni, hogy hú, de keményen beszélt ma a tiszteletes. Isten azt akarja, hogy az üdvösséget te személyesen éld át Jézusban. Ennél kevesebbel nem elégszik meg az Isten. Ennél kevesebbel csak sajnos mi tudunk néha megelégedni. Mert milyen nyomoroncok vagyunk. Az Isten többet akar adni, mi meg megelégszünk sokkal kevesebben. Itt arról van szó, testvérek, hogy Isten várja, vágyja és akarja, hogy az üdvösséget te személyesen éld át a Jézus Krisztusban. Észre kell venned, hogy Isten nem csak körülötted munkálkodik, nem csak feletted él és munkálkodik. Isten veled és benned akar munkálkodni. Veled és benned akar csodát tenni. Hatalmas változást ott a te szívedben, a lelkedben. A sorozat végéhez értünk. Legyen benned ez, hogy Uram, én nem akarok kevesebbel hazamenni, hanem amit adsz ezen a sorozaton keresztül, hogy bennem végezd el a csodát. Bennem legyen változás. Bennem és velem cselekedd a te terveidet. Egy történettel fejezem ma be. Megtörtént eset. Régen történt Szicíliában. Volt egy hívő könyvváros, aki a Biblia könyveit árulta, de külön-külön. A Bibliában 66 könyv van, és mindet külön-külön bekötve árulta ez a hívő árus. Szicília egyik erdején ment keresztül, és eléje toppant egy rabló, és arra kényszerítette, hogy most a te pénzedet elveszem, árudat pedig elégetjük. Arra kérte a keresztény könyvváros, hogy rendben van, de hadd kérjelek meg, hogy mielőtt a tűzbe dobnánk ezeket a könyveket, mindegyikből hadd olvassak fel neked egy-egy részt. A rabló belement ebbe. Tüzet raktak, meggyújtották a tüzet szépen, aztán elkezdett olvasni a könyvváros. A Zsoltárok könyvéből felolvasta a 23. Zsoltárt, a pásztor Zsoltárt, azt mondta neki a rabló, hogy ez nagyon jó, ezt nem égetjük el, add nekem. Aztán felolvasta a Lukács evangéliumából az irgalmas samaritános történetét. Rabló azt mondta, hú, ez nagyon jó ez a könyv, ezt nem égetjük el, ad nekem. Az 1 Korintusból a szeretet himnuszát, hú, ez nagyon jó ez a történet, ezt nem égetjük el, ezt ad nekem. Végig mentek a Biblián, egyik könyvet se akarta a rabló elégetni. Mindet elkobozta az árustól, aztán évekig eltűnt. Pár évvel később előkerült a rabló. Tudjátok hogyan? Felszentelt lelkészként. Az az ige, amelyet ott akkor ő ellopott, elrabolt, elvégezte benne Isten csodáját. Belül a szívében újjá lett, megváltozott. Isten élet az élete, és odaszánta magát az Isten szolgálatára. Felhagyott a rettenetes élettel, amit élt korábban. És előkerült az egykori rabló, felszentelt lelkészként. Isten nem kevesebbet akar veled, hogy benned történjen a csoda. Az a hit, amire szükséged van, a Jézus Krisztusba vetett élő hit, amely győzelmes. Kérd ezt az Úrtól ma is. Amen. A 338-as éneket keressük ki, testvérek, és annak az első versét énekelve feleljünk az ige hirdetése. 338-as énekünket keressük ki, és az első versét énekeljük. Isten próbákat ad, hogy a mi hitünket formálja, edze, azért énekeljük ezt az éneket, figyeljünk majd a szövegére. Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Olyan jó Istenünk, hogy kiálthatunk hozzád bármilyen állapotból. Kiáltunk is, Istenünk. Kiáltunk a mélyből, elveszettségünkből. Kiáltunk megfáradásainkból, bűneinkből és csükkedéseinkből. Kiáltunk hozzád szívünk álnokságából, keserűségéből. Elrontott dolgaink sokaságából. Köszönjük Istenünk, hogy aki téged keres igazán a szívéből, te azt meghallgatod, megtalálod. Így vágyunk veled találkozni, megtaláltatni és meggyógyulni általad benned. Urunk, szeretnénk megvallani, hogy bizony sokszor hallgattuk úgy az igét, hogy a mi életünk úgyis rendben van, ez másnak szól. És a tégéd ma arról beszélt, hogy rólunk van szó. Nekünk van szükségünk ébredésre. Nem azoknak, akiknek mi szeretnénk ébredést adni, akiket mi tudnánk az igazsággal fejbe vágni. Nem azoknak kell az ige, akik nincsenek itt, hanem nekünk, akik eljöttünk a házadba. Bocsásd meg a mi álnokságunkat, hogy ennyire gyarlók vagyunk, hogy az igét nem vesszük magunkra. Bocsásd meg, hogy több százszor, vagy több ezerszer, amit hallgattunk, nem vettük magunkra, pedig nekünk mondtad, hozzánk szólt. Bennünket érintett meg, és bennünket akart megmenteni a te igéd. Urunk, légy irgalmas hozzánk, és légy irgalmas a mai kor hívőihez, egyházaihoz, hiszen a mi langyosságunk, hiteltelenségünk miatt nincsenek ébredések. Nem vonzó a kereszténység, ami tűztelenségünk miatt nem gyulladnak meg szívek irántad, Jézusunk. Mi vagyunk az okai ennek. Köszönjük, hogy a te igéd a győzelmes hitről fog szólni. Taníts bennünket. Taníts majd hétről hétre, hogy a te szavad bennünket átjárjon, és bennünk is olyan csoda történjen, mint abban a rablóban több száz éve, aki ott Szicíliában elkobozta a Bibliákat, olvasta, és az ige benne végzett el hatalmas változást. Szeretnénk magunkat odaszánni igéd és szent lelked munkája alá. Odaszánni te neked, és bocsáss meg, hogy eddig életünket másra szántuk. Oda tudtuk szánni ennek a világnak múlandó dolgaira, földi örömökre, de még oda tudtuk magunkat szánni a keserűségnek is, a magunk sebei nyalogatásának. Könyörülj rajtunk. Eleveníts meg, küld a te szent lelkedet, hogy hatalommal, ami szívünkben munkálkodjon. Hadd újuljunk meg. Hadd gyújjunk tűzre, és lobogjunk Jézusért. Légy a mi betegjeink gyógyítója, árváknak, özvegyeknek segítője, védelmezője, szomorkodóknak, gyászolóknak vígasza, szabadítója a bűnből hozzád kiáltóknak. Száríts fel könnyeinket, és hozz örömet, nevetést életünkbe, hogy az Úrban való öröm legyen a mi erősségünk. Köszönjük Jézus győzelmét, és hadd tudja szemlélni a mi hitünk szeme a keresztet, ahol az Isten szolgált miattunk és értünk, ahol megtörtént bűneink adósságának kifizetése. Hadd szemléljük az Isten örökké való szeretetét, amely megnyilvánult Jézusban, ott különösen nagy pénteken. Adj ilyen új látást, adj új hozzáállást, hadd éljük át mindannyian személyesen a Jézusban való üdvösséget. Áld meg a jövő heti alkalmakat, a költői konferenciát is. Légy a mi pajzsunk, gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. A csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda magában az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 338-as dicséretnek a maradék versei, a második, harmadik, negyedik versei, 338-as énekünket keressük ki ismét. Második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitvánságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet.